Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk a királyi székeden. Hálát adunk, atyám, a megigazulás ajándékáért, a kegyelem ajándékáért, amit bőséggel megragadunk, amit bőséggel veszünk, hogy uralkodni tudjunk itt a földön, ebben az életben a Krisztus által. A harmadik égből származó hatalmunknál fogva, a győztesként feltámadt Jézus nevében, ördög, megkötjük minden gonosz munkádat, a gyülekezet minden tagja, hozzátartozója felett a Jézus nevében. Elparancsoljuk a betegségeket, a tüneteket a testekről a Jézus nevében. Szentvérrel meghintünk benneteket, és minden kórokozó elpusztul a Jézus nevében. Egyetlen egy sem közelíthet hozzánk, és hozzátok a Jézus nevében. Mi a győztesek vagyunk a Krisztusban, áldottak vagyunk Krisztusban, gyógyulást, gyarapodást nyertünk a szent sebek által, és soha nem volunk kudarcot semmilyen szinten sem, mert a hatalmasabb lakik bennünk. Köszönjük, atyám, a mai napot, hogy összejöhettünk a te szent fiad nevében. Hálát adunk, uram, a szellemi táplálékért, és köszönjük, uram, hogy világosságot gyújtasz a szívünkben napról napra, és kijelentéseket adsz a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, uram, mindörökön örökké. Amen. A mai jelszavunk a rablás leállítani. Szeretettel köszöntünk benneteket.
Mi is titeket.
Halleluja. Örülünk, hogy itt vagytok. És örülünk, hogy mi is itt lehetünk. Szombaton egy imakonferencián vettünk részt. Folytatjuk a kegyelem bősége sorozatunkat. A helyes istenkép a hatodik résznek a címe. Ugye múlt héten arról tanultunk, hogy Isten ítélkezik-e vagy sem, és megállapítottuk, hogy nem. Ehhez kapcsolódik még a mai tanítás is. Joseph Prince fiatal hívő korában nagyon sok téves tanítást kapott, és a benne kialakult kép megrabolta az Istennel való bensőséges kapcsolattól, mert félt Istentől. Büntető Istennek festette le az a tanítás, amit kapott. Például olyan tanítást hallott, hogy minél többet tudsz a Bibliából, annál nagyobb lesz a számonkérés, és annál szigorúbb lesz a büntetés. Most mit gondoltok, hogy ez az embert Isten felé tereli, vagy távolítja? Azt hiszem, hogy egyértelmű, mert Joseph is azt tette, hogy mellőzte a Bibliát, és mellőzte a Biblia tanulmányozást. Mert nem akart nagyobb számonkérés alá esni, és nagyobb ítélet alá esni. Másik ilyen téves dolog, hogyha közeledsz Istenhez, több megpróbáltatás fog érni, és ez ugyanúgy eltávolította Istentől, mert nem akart megpróbáltatást, nem akart problémákat az életében. Látjátok, hogy az Istenről szóló helytelen tanuk hogyan rabolják meg a hívőket azoktól az áldásoktól, amit Isten elkészített az ő szeretőknek. 1 Korintus 2.9. Ott van gyönyörűen ez leírva. Tehát 1 Korintus 2.9.
Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
Amen. Amen. Tehát Isten, jó Isten, ajándékot készít, és ettől rabolják meg a hívőket a tévés tanok. Ahogy Joseph növekedett az igében, felnyílott a szeme, és rájött, hogy nem igei tanok voltak azok, amit ő korábban kapott. Rájött, hogy minél közelebb kerül Istenhez, annál közelebb van a megoldáshoz. Mert a megoldás hol van? Istennél. A megoldás Istennél van. És ez alapján elkezdett közeledni a csodatevőhöz, a gyógyítóhoz, az ellátóhoz. És ez nem más, mint Isten. János 8.32. Egy ismert ige, de nem árt, hogyha többször halljuk.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Amen. Minél több az igei ismereted, annál több igazságot ismersz meg, és ez fel fog szabadítani a téves tanítások alól, a tévhitek alól. Az ördög természetesen nagyon imádná, hogyha te betegesen rettegnél Istentől, ezáltal távol maradnál az egyetlen segítségforrásodtól, valamint az örökséged könyvétől, a Bibliától, mert az írja meg, hogy mi tartozik a hívőhöz Krisztusban. Továbbá az ördög imádná azt is, hogyha nem ismertéd meg az igazságot, mert akkor így téged kötésben, betegségben és szegénységben tudna tartani. Ezt látjuk ugye a világban, és látjuk a mi múltunkban is, ahonnan jöttünk. Ez mennyire igaz. Amíg helytelen a hívő képe Istenről, az távol tartja őt a mennyei atyától, és az ördög ez idő alatt vereségben tudja tartani. Az ördög szereti a szemeket elhomályosítani, mert itt tudja megfosztani a hívőket a győzelemtől, a szabadságtól. Az ördögi összeesküvés lényege, hogy a téves tanúk által elvakítsa az embereket, összezavarja őket, és így ezáltal legyőzöttségben tudja tartani. Az egyes pontunk fenyítés az Ószövetségben. Lapozzunk az Ézsaiás 53. fejezetéhez. A leggonoszabb tanítás egyike az, amikor azt hallják a hívők, ráadásul szószékről, hogy Isten fenyít betegséggel, balesettel, tragédiával. Isten fegyelmezésének ez egy nagyon ijesztő módszere lenne, mert ez valójában mind távolabb taszít Istentől. És én azt hiszem, hogy amikor hívtok evangelizációs alkalomra, vagy a gyülekezetbe valakit, és azt mondja, hogy hát engem nem fogsz Istenhez közelebb vinni, akkor az egyik oka az lehet, hogy neki egy nagyon helytelen Isten képe van. És ezért fél közeledni Istenhez. Ez a téves tan, hogy Isten büntet, megostoroz, nyakunkba csördít, ez az Ószövetségben gyökerezik. Maradjon itt a könyvjelzőtök, elmegyünk egy másik igehelyre. A 3 Mózes 26-hoz. Ugye az Ószövetségben Izrael népe törvény alatt élt. Hangsúlyozom, hogy csak Izrael népe, a többi népekre nem vonatkozott a törvény. A törvény arról szólt, hogy ha betartja a nép, akkor áldás száll rájuk, hogyha nem tartja be, megszegi, akkor gyakorlatilag saját magára átkot vonz. Olvassuk el a 3 Mózes 26-ban a 15-ös igét.
És ha megvetitek rendeléseimet, És ha az én végzéseimet megutálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet.
Tehát ez volt a törvény, vagy megfelelt az ember neki, vagy nem. Vagy áldás alatt volt, vagy átok alatt volt. 18-as verset olvassuk még.
Ha pedig ezek után sem hallgattok rám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért.
Hallottátok? Hogy megostoroz. Itt van Isten ostora. Amin a múlt héten derültünk, ugye, hogy van ilyen e-mail cím, hogy Isten ostora, kukac, és valami a vége. A megostoroz szó a héberben több jelentéssel bír. Fed, fenyít, figyelmeztet, tanít, int, megver, náspángol. De ismét kihangsúlyozom, hogy ez a megostorozás az Ószövetségben a törvény alatt élőkre vonatkozik. Mint korábban is tanultuk, hogy szükséges megkülönböztetni és tisztán látni, hogy hogyan működött az Ószövetségi törvény, és hogyan működik az Újszövetségi kegyelem. És a kettőt nem szabad összekeverni, mert akkor ilyen csúnya téves dolgok jönnek ki belőle. Téves értelmezések, téves istenkép. Tehát az Ószövetségben van a megostorozás, de mi, dicsőség Istennek, nem vagyunk a törvény alatt. Mi a kegyelem szövetsége alatt élünk. Még egy kicsit. Azt is hallottuk szombaton, amit a pásztorotoktól is hallottatok már korábban, és ez egy nagyon jó megerősítés volt a számomra, hogy az Úr eljövetelének a napját és óráját nem tudjuk. De az évet és a hónapot arról nem ír a Biblia, hogy nem tudjuk. Tehát a kegyelem szövetsége alatt élünk. Jézus már elviselte minden büntetésedet a kereszten, mert egy helycsere történt. Nekünk kellett volna bűnhődni, de jött Jézus, az Atya az ő szeretetéből a fiát feláldozta, áldozati bárányként, és ő ment a helyünkre. És ő kapta mind azt, amit az emberiség kapott volna, büntetést. Most olvassuk el az Ézsaiás 53-ból a 4-es 5-ös verset.
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Amen. Ézsaiás kapott egy profétikus látást, ahogy Jézus a kereszten van, és a kihágásaink miatt elhordozza a büntetést. Erről szól ez a rész. Tudjátok, az Ószövetségben nagyon sok esetben, több száz esetben proféciai kijelentések által kapott képet, információt a nép, hogy fog jönni egy megváltó. Jézus helyettünk lett megbüntetve, mert azt mondja az írás, hogy a békességünk büntetése ő rajta volt. Bizonyára emlékeztek a Passió című filmre. Sokan nagyon keménynek, durvának tartják, de el kell, hogy mondjam, hogy a valóságnak ez csak egy enyhe változata, ami a filmvásznon volt. A megszokott filmekhez sokkal durvább a valóságot igyekeztek visszaadni, de még mindig nem a valóság. Joseph Prince úgy fogalmaz, hogy az csak a jéghegynek a csúcsa. Mert igazából az akkori időben nagyon idézőjelben kifinomult eszközöket használtak a fenyítésre, a kínzásra, a verésre, és a korbács szálak végén horgok voltak. Most képzeljétek el csak egy horgász horgot, hogyha valakiben belakad és meghúzzák. Széttépi az embernek a hátát. Tehát amikor odaütöttek, az is okozott egy sebet, és amikor visszahúzták, akkor felszántotta az illetőnek a testét. Tehát Jézus testét gyakorlatilag széttépték a felismerhetetlenségig. És ezért mondja az írás, hogy az ő sebeivel gyógyulunk meg. Ezek után vakmerőség azt állítani, hogy Isten a gyermekeit bünteti, betegséggel, tragédiákkal és egyebekkel. Ez egyenlő lenne azzal, hogy az illető Jézus munkáját, Jézus bevégzett munkáját megtagadja. Az új szövetségben Isten nem fogja megfenyíteni az övéit a vétségekért. Le kell szögezni, hogy a betegség nem Istentől van. A betegség forrása az ördög. A János 10:10 nagyon szépen leírja, hogy a tolvaj lopni jön, meg ölni jön, de Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az örömhíradó újságban van egy keszthelyi újságcikk idézve, mert amikor ott voltunk, akkor egy újságíró riportot kért előjárónktól, és nagyon szép kis cikk kerekedett ki belőle. Ott is le van írva, hogy a betegség nem Istentől van. A betegség forrása az ellenség. Nézz Jézusra, akkor, amikor verik, és nézz Jézusra akkor, amikor a kereszten függ. És fogadd el tőle a teljességet. Az egészségre, az anyagi ellátásra is mindenre. Fogadd el tőle a teljességet, mert ő azért volt a kereszten, hogy neked ne legyen semmiben hiányod. Ő megfizette az árát a gyógyulásodnak, és mindennek. Kettes pontunk, nevelés az új szövetségben. Mondhatja valaki, egy tudálékos keresztény, hogy na látod, pásztor, mégiscsak van fenyítés, olvasd el a Zsidó 12-ben. Olvassuk el mi is, a Zsidó 12-ben, 5-től 7-ig.
És elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa?
Amen. A megdorgál szó a görögben a paideuo. Nem biztos, hogy jól ejtem. Paideuo. A pai gyermekorvost jelent, a deuo az pedig gyermeket tanító személyt. A görög paidagógos szó a magyarban pedagógusként használatos. Igazából a megdorgál szó magyar megfelelője a gyermeknevelés. És mindjárt más lesz a jelentése ennek az igének, hogyha nem megdorgálást olvasunk, hanem gyermeknevelést. A gyermeknevelés sokkal jobban illeszkedik a szövegkörnyezetbe. A megdorgál szó a görögben jelenti azt, hogy tanít, oktat, képez, nevel, illetve megzaboláz, megfegyelmez. A fenyítés szó is elhangzott két esetben, ha jól emlékszem. Jelenti azt, hogy tanítás, oktatás, nevelés, illetve fegyelmezés, fenyítés. Isten úgy foglalkozik velünk, az ő gyermekeivel, az ő újjászületett gyermekeivel, mint a földi apák a fiaikkal. Te adnál a gyermekednek halálos kort? Miért gondolják mégis Istenről azt, hogy az emberekre betegséget és mindenféle nyavaját helyez? Sokakat rászedtek arra, hogy a szövegkörnyezetből kiemelt téves tanukban higgyenek. Ezért a mai köszöntésünk ugye úgy szól, hogy a rablást leállítani. Hogyan gondolhatják emberek, hogy egy végzetes betegség Istentől való lecke lenne? Téves az a kép, az az elgondolás, hogy azért adott Isten halálos kort, hogy az illetőt türelemre tanítsa. De fölmerül a kérdés ennek kapcsán, hogy milyen leckét lehet megtanulni holtan. A halottaknak már egyébként sincs szüksége türelemre. Ahhoz, hogy a lecke hasznos legyen, az illetőnek életbe kell maradni. A gyermekneveléskor a leckének megvan a célja. Mégpedig az, hogy a jövőben az a intés, figyelmeztetés a gyermek hasznára váljon. Ne szaladjon ki az autó elé, ne fogja meg a forró kályhát, és sorolhatnánk. Igazából egész kiskorban elkezdjük tanítani a gyermekeket a veszélyre. Hogy ez sem szabad, az sem szabad, mert annak következményei lesznek. Istennek a jogos haragja a bűn ellen már ki lett elégítve a kereszten. Ma kizárólag szeretetre és kegyelemre számíthatunk Istentől, nem pedig ítéletre és büntetésre. Tehát látni kell, hogy az Ószövetségben a büntetés volt, az Új Szövetségben pedig gyermeknevelés. Isten nevelési jelleggel foglalkozik az övéivel. Isten foglalkozást tart velünk, de nevelés szintjén, tanítás szintjén. És legjobb, hogyha mi hajlandók vagyunk a kiigazításra. Hát, hogyha megtapasztalunk valamit, hogy rosszul tettünk, és az Úr szól a szívünkhöz, akkor azt mondjuk, Uram, bocsánat, tényleg, eltévesztettem. Innentől kiigazítom magamat, és abban a világosságban járok, amit mutattál nekem. Tehát fontos a kiigazítható szellem. Harmadik a pontunk, gyermek fegyelmezés. A Biblia ír gyermeknevelésről, és ír isteni intésről, fedésről, figyelmeztetésről. Isten úgy igazít ki minket, mint a szülő a fiát. Te kínoznád a gyermekedet? Megégetnéd a kezét, hogy úgy mutasd meg, hogy ez a kályha forró, és többet ne nyújj hozzá? Vagy elgázolnád a gyermeked lábát, amikor hajtasz be a garázsba? Tanítás céllal, és az ő érdekében? Hát az ilyen szülő az gonosz szülő, és a földi törvények szerint be is börtönözik az ilyet. Sajnos ma is hallunk olyat, hogy az emberek mégis vádolják Istent, hogy ehhez hasonló gaztettekkel próbálja az ember tanítani. De ez nem igaz. És az egyik ok az, hogy az emberek távolodnak Istentől, hogy egy téves kép van bennük a mennyei atyáról, aki maga a szeretet. Azt vélik, hogy Isten haragszik rájuk, hogyha valamit elvétenek, és őket el akarja pusztítani. Ahogy írtam ezt a tanítást, én is egy nagyobb világosságot kaptam, hogy valahol ez egy gyökeres kérdés, ez a probléma. Hogy rossz Isten képük van az embereknek, és ezért nem mernek közeledni. Nem ismerik Istent. Illetve rosszul ismerik Istent. Azt hiszem, mindenki találkozott ilyennel. Szerinted milyen Istenünk van? Ő a mi abbánk. Ő a mi apucink. Érdekes módon az Új Szövetségben három ige helyet találtam, ahol az abba szó szerepel. Sokkal többre gondoltam, de mindössze három hely van. Elmondom, hogyha fel akarjátok írni, és utána akartok nézni, akkor otthon megtehetitek. A Márk 14.36, Róma 8.15, és a Galata 4.6. A görög nyelvben az abba a legszeretetteljesebb kifejezés az apa megszólítására. Tehát legszeretetteljesebb kifejezés. Isten a szeretet, ő szereti az ő gyermekeit, és ajándékot akar adni. Amíg nem voltunk újjászületve, addig Isten teremtményei voltunk. Miután újjászülettünk, Isten gyermekévé váltunk. Tehát ez egy fontos mérföldkő, az újjászületés. Jakab 1.17. Ez a vers el fogja mondani, hogy honnan származik a jó.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Amen.
Amen.
Tehát Isten örökké ugyanaz. Ahogy olvastuk a múltkor a zsidó 13.8-ban, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Itt is ugyanazt látjuk, hogy Istennél nincs változás. Nincs köpönyekforgatás. Isten nem kétszínű. Tehát ő mindig a szeretet. És ajándékot készít a számunkra. Ebből kifolyólag leszögezhetjük, hogy a kór, a betegség, a tragédia, az egy nem jó ajándék. Senkinek nincs benne öröme. Jézus keresztje által meglettünk szabadítva a nem jó ajándékoktól. A sötétség munkáitól. Az átoktól. Az ördög munkáival szemben pedig a Jézus nevében érvényesíthetjük a szent védelmet. És használhatjuk a harmadik égből származó hatalmunkat Krisztusban. Ezt soha ne felejtsétek el, mert hajlamos az ember arra, hogy jaj, hát nagyon jól megy a dolog, nagyon jó viszonyban vagyok a főnökömmel, nagyon jó viszonyban vagyok az ügyintézővel, és egyszer csak meglepetés ér, hogyha elmész egy ügyet intézni, és lepattint. Tehát mindig úgy kell menni, ahogy a pásztor tanította, mielőtt a kilincsre teszed a kezedet, a Jézus nevében megkötöm a sötétség erőit az illető fölött. Ezt ne felejtsétek el, mert jönnek a meglepik, a rossz meglepik. Egyszer lent volt Siófokon a Manyika, kórházba hívta valaki, imádkozzon a kórházba fekvő hozzátartozóért, és azzal kezdte, hogy a kórház kapujában imádkozott, és azt mondta, hogy megkötöm az ellenállás szellemét a Jézus nevében. És ez vonatkozik a kórházi személyzetre, hogy nehogy akadályozzák az ő haladását. Vonatkozik a betegre, hogy nyitott legyen a szíve, és befogadja az Urat. Netán a hozzátartozók, ha ott vannak az ágya körül. Tehát mielőtt nekiállunk valaminek, még hogyha rántást készítesz, akkor is imádkozz, hogy nehogy közben megjöjjenek a kozmáik. Ha fodrászhoz mész, akkor is imádkozz, nehogy a füledet lecsípje. Lapozzunk el a Zsoltár 103-hoz. Zsoltár 103-as fejezetben az 1-től az 5-ös versig olvassuk el.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a pusztulástól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét.
Amen. Soha ne feledkezz el Jézus elvégzett munkájának egyetlen előnyéről sem. Ő az, aki megbocsát, meggyógyít és megszabadít. Ő az, aki szeretőkedvességgel, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg. És ő az, aki jóval elégít meg, hogy az ifjúságod, azaz a fiatal erőd megújuljon. Halleluja! Többé ne vádolt Istent a csapásokkal, illetve próbáld felvilágosítani a környezetedet is, hogy a csapások nem Istentől vannak. Akik a csapásokban hisznek, akik azt hiszik, hogy a csapások Istentől vannak, ők abban a pillanatban ellentmondásba kerülnek, amikor elmennek az orvoshoz. Ne hidd el a hazugságot Isten ostorozásáról. Kezd el jókat várni az abba apucitól. Utasítsd vissza, ami Isten haragját sugalná. Hogy Isten haragszik rád, Isten meg akar büntetni. Tehát, ha ilyet hallasz, akkor zárd le a vevőt. Negyedik pontunk, Pál tövise. Korábban is foglalkoztunk már Pál tövisével, de nem árt, hogyha ezt felelevenítjük. A 2 Korintus 12-höz lapozunk, és a 7-től a 9-es versig olvassuk. Figyelmesen olvassuk el, hogy van-e szó ebben a részben betegségről.
és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatott nékem a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék ez el tőlem. És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömet dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
Amen.
Amen.
Amint hallottátok, sehol nincs szó arról, hogy a tövis betegséget jelentene. Nekünk a Bibliára kell hagyatkozni, és nem emberi találgatásokra. Az írásokban a tövis olyan szellemiségre utal, aki zaklat. A gyötör szó nem betegséget jelent a görögben, hanem azt jelenti, hogy arcul üt, megpofoz. Ez egyáltalán nem hozható össze a betegséggel. A magyarban mi is használjuk azt, hogy hát, az a gipsz Jakab, púpa hátamon. Ismeritek ezt a mondást, ugye, hogy púpa hátamon. Ez nem egy valóságos elváltozást és egy valóságos púpot jelent, hanem ezzel azt akarja az ember kifejezni, hogy az illető teher a számára, vagy bosszantó az ő jelenléte a számomra. Tehát ahogy a púp sem egy valóságos dolog, a tövis is csak egy jelkép. Valamire utal. Mégpedig egy gonosz szellemre. Tehát a Pál testében a tövis nem betegség. Lapozzunk el a 4 Mózes 33-hoz, mert az Ószövetségben is találunk olyan igét, ahol tövisről, tüskéről van szó. 4 Mózes 33-55.
Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, akiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisek ki a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, amelyben lakoztok.
Amen. A Biblia Izrael ellenségeit tövisnek nevezi. A tövis egy kellemetlenség, hogyha valahol belemegy az ember ujjába vagy lábába. A szálka szó a héberben tövist és tüskét jelent. Most képzeljétek el, hogyha Izrael népe bemegy egy területre, és az ellenséget meghagyja maga körül, azok állandóan kellemetlenséget fognak okozni a számukra, mert folyton folyvást támadják, piszkálják őket, zaklatják őket. Tehát van egy ószövetségi párhuzama is ennek az igének. Pál elmondja, hogy a tüske a sátán angyala. Tehát egy gonosz szellemi lényre vonatkoztatja a tüskét. Ez nem más, mint a sötétség angyala, aki arra buzdította az embereket, hogy támadják Pál szolgálatát, és akadályozzák az evangélium hirdetését. Tehát szó sincs betegségről, hanem egy megpróbáltatásról, ami nem fizikai tünetben nyilvánul meg, hanem egy akadályoztatásban. Isten mit mondott Pálnak? Nyugi, elég az én kegyelmem neked, megfelelő az én segítő karom. Kapaszkodj abba, és majd átviszlek ezen a nehézségen. Pál tehát nem szenvedett semmilyen kórban, sőt, annyira fel volt kenve a feltámadás erejével, hogy amikor a kenetes kelméket elvitték a testéről, akkor az otthonokban a betegek meggyógyultak. Ez ugye nem összeegyeztethető a betegséggel, hogy a Pálon levő erőteljes kenet által az emberek meggyógyultak. 5. pontunk következik, az örömhír. Még egyszer leszögezzük, hogy Isten nem bünteti a bűnt az új szövetségben, mert a bűn már meg lett torolva Jézus testén. Jézus vére már kiontatott, hogy az összes bűnt eltörölje. amikor befogadtuk Jézust életünk Urának és megváltójának, akkor az összes bűnünk eltöröltetett, és ez a munka el van végezve 100%-ban. Nem 99,9, és még valamit nekünk kell tenni hozzá, hanem 100%-ban. Isten gyermekei nagyon értékesek. Ők sok esetben megoldásokat, válaszokat és segítséget kérnek és várnak Istentől. Jézus jó híre megszabadítja az embereket. Az igazság szabaddá tesz, olvastuk nemrégen. A tökéletes szeretet előzi a félelmet. 1 János 4.18.
A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesé a szeretetben.
Tehát Isten maga a szeretet, ahogy mi egyre jobban beteljesedünk Isten jelenlétével, az úgy fogja kiszorítani a sötétség dolgait és a félelmet is. Ami félelmet kelt, az nem a kegyelem evangéliumából származik. Tehát zárjál le minden olyan csatornát, ami nem igei alapokon nyugszik. Tudjátok, mi a jó hír? Hogy lehet összefoglalni röviden? A jó hír az, ami növeli a hitedet, és Krisztus elvégzett munkáját magasztalja. Ez a jó hír. Más néven örömhír, vagy görögül evangélium. Halleluja. Dicsérjük az Urat. Köszönjük, Uram, hogy növekedett a világosságunk a mai napon is. A Szent Szellem munkálkodik a nyak területén, ez ilyen izompanasz. Szemben, belső szervekben van gyógyulás, torok, légutak területén. Aztán lábszár gyógyul, fülben van megint gyógyítókenet, és ízületekben több helyen. Köszönjük a Szent Szellemnek a munkáját. A gyógyítókenetet érzékelheti más is, nem csak a pásztor. Van, amikor Pesten én is néhányat érzékelek belőlük. De mivel nem az én szolgálatom, tehát nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget, legfeljebb én is kiárasztom, hogy a szükségben levők felé menjen a kenet, áradjon a kenet. Halleluja! Jézus cselekedetei, cselekedjük, kezünket tesszük rátok, és áldást osztunk. Ismerjél meg minél több igazságot, mert az igazság megismerése tesz szabaddá, Jézus nevében. Légy szabad az igazság megismerése által, a Jézus nevében, és nem csak te, hanem a környezeted, a szeretteid, mindannyian a Jézus nevében szabadok. Köszönjük, Atyám, a te kegyelmedet, hálát adunk, Uram, a test helyreállításáért. Köszönjük, Uram, az ellátást, amely tőled van, mert te vagy az ellátásának a forrása, a Jézus nevében, és foglalkozol az ügyével. Szabad vagy az igazság megismerése által, egyre szabadabb vagy, és győztesebb Krisztusban. Győztes vagy Krisztusban, szabad vagy Krisztusban, áldott vagy Krisztusban a Jézus nevében. Mindez, amire kezed teszed, áldás! Köszönjük, Atyám, hogy az igazság megismerése szabaddá teszi a te gyermekedet. Egyre szabadabb, egyre bátrabb a Jézus nevében, és egyre győztesebb. A Jézus nevében. Szabad vagy Krisztusban, áldott vagy Krisztusban, győztes vagy Krisztusban, és mindez, amire kezedre teszed, azon áldás van a Jézus nevében. Győztes vagy Krisztusban, áldott vagy Krisztusban, szabad vagy Krisztusban, mert a hatalmad a harmadik égből származik. Minden rendellenességet, gyengeséget megdorgálunk és levágunk a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a kenyelmedet, a helyreállító és a megtartó kenyelmedet a Jézus nevében. Amen. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket hittel rátesszük ezekre a kálmékre, szövetekre, amit hoztatok. És kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága kenetet. Áradykenet, áradykenet, áradykenet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, hogy az ige alapján hihetjük mi is azt, hogy a kenet a szövetekben eljut az otthonokba. És amikor a beteg testekhez érintik, a kenet kiárad, belép a testbe, kivezeti a testből a hazug tüneteket, és szabaddá válnak az emberek. Köszönjük, Atyám, a Krisztus által a kereszten elvégzett munkát, a szabadítást, a helyettesítést az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Pesti összefoglaló következik. Hetedikei tanítás címe az első parancsolat. Tíz parancsolat első tétele nem más, mint a szülők tisztelete, és ehhez egy ígéret is társul, mégpedig a hosszú élet. Ahogy olvassuk az evangéliumokat, láthatjuk, hogy Jézus igen magasra emelte a mércét. Hogyha valamilyen kívánság okával rátekintünk a szomszéd házára, autójára, már elvétettük. Ha csak rosszat gondolunk, már elvétettük. Múlt héten is szóba került az, hogyha valaki kívánság okával ugye egy asszonyra tekint, már is elbukott, tehát a saját erőnk kevés, hogy meg tudjunk állni, de dicsőség Istennek, Jézus vére által viszont képesek voltunk megigazulni. Nem a mi cselekedeteink által, hanem azáltal, amit az Atya elvégzett Krisztusban. Gyermekneveléssel a Biblia foglalkozik. Nem lehet szabadjára hagyni a gyermeket, mert nagyon elkanászkodik, és szégyent hoz a saját anyjára, apjára. Amikor a gyermeket intjük, gyakorlatilag ezzel óvni szándékozzuk, hogy valamitől megkíméljük, de nem szabad gyötörni, mert az egy ellenállás szülhet. Sajnos vannak törvénykező keresztények, törvénykező emberek, akik másokat folyton megítélnek. Ennek van egy hátulütője, hogy ez az ítélkező magatartás kihatással lesz az ő életükre és a testükre. Lehet, hogy érdemes figyelmeztetni őket, hogy esetleg vizsgáld meg a saját szemedbe a gerendát, utána másikba a szálkát, és ez a te egészségedre befolyással lesz, hogyha ezt így folytatod. Gondold át. Tehát ilyen nagyon udvariasan. Az ítélkezés következménye még az is lehet, hogy a hívő megnyitja az elméjét egy démonnak, egy démon tapad az elméjéhez, és egy erődítmény épül ki a gondolatvilágában. Olvashatjuk a Bibliában azt, hogy a világosságban járni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy teljes megbocsátásban és teljes szeretetben járunk másokkal. A szem a szellemünk tükre. Ha csak az ígére tekintesz, akkor tele leszel fénnyel. A hívők pedig a földnek nem csak a sója, hanem a földnek a világossága. Viszont, hogyha valaki törvény alatt él, az ő szeme gonosz lesz, és ez a testére kihatással lesz. Isten alkotása vagyunk Krisztusban, mondja az ige. Isten a születésünk előtt már eltervezte a mi utunkat, hogy egy jó életet élhessünk, azaz újjászülessünk, és az örök élet birtokosai lehessünk. Két sorsvonalról szólt a tanítás. Az egyik a természeti út, tehát sok olyan példát látunk, hogy a családban van egy kovácsmester, akkor a gyerek is kovács lesz. Nem minden esetben, de vannak erre példák, hogy a apa mesterségét viszi tovább a gyermek, vagy legalábbis az egyik. Ez a természeti út, és van az isteni rendelés, amikor valaki meghallja és engedelmeskedik, hogy Isten mit helyezett a szívére. Igazából ez az isteni rendelés az újjászületés pillanatától aktivizálódik. Addig is megvan, addig is létezik, de onnan tud hathatóssá válni, mert akkor kerül át az illető a sötétség hatalmából a világosság országába. Jézus befogadásakor az ember egy új birodalomba kerül. Régebben azt a szót is használtuk, hogy egy rendszerváltás történik az ember életében, és hogyha az igét tanulmányozza az ember, akkor egyre több jót kezd el cselekedni. Nagyon fontos tisztán látni azt, hogy nem az újjászületéshez kell jót cselekedni, mert kegyelemből tartottunk meg, és hitáltal van a menetelünk az atyához. Ezek a jó cselekedetek, amiről itt szó van, ez az újjászületés utáni jó cselekedetek, mert követjük a mi mennyei apucinkat, példaképként vesszük, és igyekszünk mi is jókat tenni. Előfordulhat, hogy az ember egy vákumban, egy szárazságban van, akkor várakozni kell az Úrra, és lehetőség szerint készenlétben állni, hogy amikor szól az Úr, hogy most, akkor lehet lépni. Az Úr szolgálatához üldözések is párosulnak esetenként. Ezek olyan értelemben jó dolgok, hogy azért vannak az üldözések, mert jól végezzük a munkát. Viszont nem mulatságosak, mert kellemetlenül érintenek bennünket. Viszont ezek előléptetést hoznak, mert megállunk abban a munkában, amire Isten elhívott. Az Úr rendeli a lépteinket. Sokszor ezt nem is látjuk előre, de mivel tudjuk, hogy Istentől jó származik, ezért azt mondjuk, hogy ámen. Úgy legyen. És utána mi mindig van lehetőségünk, hogy döntsünk, hogy igen, beállunk a isteni sorsvonalra, vagy a saját utunkat követjük. Amikor Isten tervét hajtjuk végre, akkor ő gyönyörködik a saját tervében, ahogy mi végrehajtjuk. Egy érdekes választ véltem felfedezni ebben a vasárnapi tanításban. Előző hónapban, amikor ima konferencián voltunk, az autóba beszélgettünk több dologról, és arról is, hogy jelen pillanatban nincs megengedve a pásztoroknak, hogy utazzanak és vendégszolgálatokat fogadjanak el. Egyedül az evangélistáknak van ez megadva. Ennek van több oka. Sokkal fontosabb a gyülekezet kis anyagi forrását evangélistára fordítani, mert az elveszetteket fontosabb megmenteni. És a pesti tanításból pedig még egy válasz is megszületett, mintha az Úr a mi beszélgetésünkre küldte volna ezt, hogy a pásztor nem hagyja el a nyáját. Sokféle szemüveggel lehet nézni egy dolgot egyébként. A kenet ajtókat nyit, akik nyitott szívvel fogadják az igét, azok beveszik, tanulmányozzák, felkészülve jönnek a következő alkalmakra, mármint a szívük felkészült, és van bennük egy vonzás. Az éhségből kifolyólag van egy vonzás. Vonzák ki a szolgálóból az igét, az üzenetet és a válaszokat. Vannak vitatkozó keresztények, korábban én is számoltam be ilyenről, hogy beleszaladtam egy-két ilyen dologba, viszont rólunk azt mondta az előjárónk, hogy mi nemes lelkűek vagyunk, mert nyitott szívvel fogadjuk az igét. Az elveszetteket lehet követelni, sőt szükséges követelni, hogy bejöjjenek Isten királyságába, és hát a esti imában is többször látom fönt ezt az imát. Ez egy hatalmas munka, és Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Tehát nem büntetni, nem kárhoztatni jött, hanem megmenteni. Halleluja. Még egy-két gondolatot gyorsan elmondok, amit le kellett írnom, hogy csak az kap, aki kér. Ez fontos felírni a szívetek táblára. Biblia azt mondja, hogy aki kér, az kap. Viszont az is igaz, hogy csak az kap, aki kér. Tehát ha valakinek segítségre van szüksége, akkor kérjen. Kérjen Istentől, és ha valakit személy szerint az Úr megmutat, oda mehet ahhoz is, és megkérdezheti, hogy tudnál-e nekem segíteni ebben és ebben. Én is voltam ilyen dologban, hogy amíg nem kértem, nem kerestem meg szemét, akit gondoltam, hogy tudna segíteni, addig nem is volt segítség. A késésről volt egy kis tanítás a korábbi újságunkban. Egyik pásztorunk utazott haza Pestről, jó messzire, Dél-Alföldre. Imádkoztak, megkötötték a sötétség erőjét, balesetet, mindent, késést, és egyszer mégiscsak a vonat egyik állomáson egy órát vesztegelt. Így lekésték a csatlakozást, egy másik vonattal kellett menni, de könnyen megesik, hogy ez az Úr terve volt, mert amelyik vonatra aztán felszállt, amivel haza tudott menni, abban a szakaszban egyedül volt, aztán egy hölgyike jött, elkezdtek beszélni az Úrról, és újjászületett, igen. Tehát az ember először csak gondolkodhat rajta, hogy hát megtettem mindent imában, gyakoroltam hatalmat, és mégis ugye késik a vonat. Dicsőség az Úrnak. Röviden, ma hallgatunk meg bizonyságot is, hogyha van.
Szép volt, nagyon, nagyon szép volt.
Tudom, hogy kétszer is kint voltál.
Igen, kint voltam.
Gyógyítósorban, meg láttalak is, nem csak én, hanem aki nézte a
élőadást, láttak. Igen.
De az anyagi részét hogy oldotta meg az Úr?
Az anyagi részét nagyon jól meg sikerült az Úr megoldania, mert csak a sírfoki utat kellett kifizetnem, a többit már megoldotta az Úr, de hát igen, hát ez még az egy meglepetés volt, igen. Mert ugye már amikor jöttem haza, este fél hatkor, akkor már nagy berénnyel hoztak haza, és gondolt rám az Úr, hogy hát ne kelljen pénzt köttenem, és azt mondták a nagybörényiek, hogy gyere velünk haza. És akkor itt már letettek itt a fodrász üzletnél.
Halleluja.
Halleluja.
A lényeg az volt, hogy 2000 forint lett volna az autóbusz Siófoktól Budapestig, innen pedig ugye a busz 310, meg vissza 310. Összesen a vasárnapi útja Lajosnak 310 forintba került, ha jól értem a dolgot.
Igen.
És az Úr a többi költőpénzre szánta, vagy költőpénznek szánta. Nagyon jutányos áron. És még a Vörösmarty utcai karácsonyi vásárban is jártak.
Na, szóval pénteken elhoztam Bencét, teljesen egészségesen, evett, jól volt, és este belázasodott. Orvos kellett, nem ment le a láza, nem tudtam levinni neki, úgyhogy orvos kellett, és mondta, hogy tele van az arcüreg, és ugye nem tudtuk kifújni, mert kiszívni se porszívóval. Tettem a lába, a kiságy lába alá könyveket, és mondom, megemelem a lábát, és úgy leteszem. Na, nem ment az alvás, fővettem a karomba, és nyelveken imádkoztam, és a gyerek aludt végig, én se vetköztem, csak tartottam, imádkoztam, néha magam mellé tettem vissza, mert ugye akkor nem kapott levegőt, és reggel fél nyolckor fölébred, és rám néz, és mondja, hogy mamikám, és az ő nyelvén, nyelveken. És mondta, hogy mama, te is még. És akkor jött az Edina, és hárman imádkoztunk nyelveken, hogy az milyen csodálatos volt, édes Istenem. És mikor hazavittük szombaton délután, ugye meg volt beszélve, hogy mikor megyünk, hogy már a kórház előtt találkozunk, és akkor ott visszük be az ő gyerekorvosához, hogy ugye kórházba kellene neki menni, vagy hogy legyen. És azt mondta, amikor kiszállt, hogy Kiszti, Ati, én tudok mamikámmal, és ott is mondta nyelveken. És nézett rám a Kriszti, meg az Ati, mondom, imádkozik a jó Istenhez, és nem fog menni a kórházba, nem meggyógyul. És azóta nem lázas a gyerek.
Halleluja.
Úgyhogy dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak. Azt hittem, hogy leszakad a karom, meg ezért tartani, meg fogni, meg alá tettem a párnát, meg nem tudtam, hogy hogy tartsam, de nem tudtam lefektetni, és nyelveken imádkoztam, és a gyerek reggel 7:30 aludt, és nyelveken imádkozott. Mazarinász, ez nyelveken imádkozik. És akkor ő is, és akkora volt olyan, nem is, onnantól nem lázas a gyerek. Onnantól nem lázas.
Halleluja. Köszönjük az Úrnak.
Az Úrnak ilyen életemben értem meg, ahogy jártak itt szájának olyan gyorsan.
Győztes napokat Krisztussal!